Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennálló énekül a 47. Zsoltárunk első versét énekeljük, no minden népek. Pillanatra foglaljuk el a helyünket. Szeretném először is köszönteni a mai vendég ige hirdetőnket, Pásztori Attilát, és elmondanám, hogy ma kicsit mozgalmas istentiszteletünk lesz, de minden a maga szép rendjébe illeszkedik, egy gyermekkeresztelő, utána az ige hirdetés után pedig egy felnőtt konfirmáció, és felnőtt konfirmáció után pedig a cserkészek fogadalom tétele, úgyhogy igyekszünk minden szépen pergő módon rendezni. Annyit szeretnénk még elmondani, hogy Pásztori Attila nagyodi lelkész, ez a Garam partjánban, az én szívemnek különösen kedves, mert apám első szolgálati helye volt, mielőtt el kellett volna hagyniuk a Felvidéket, így aztán azt hiszem az érzelmi kapcsolat is szorosan megvan. És akkor most pedig fennállva hallgassuk meg, hogy miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Így szólt Jézus a tanítványokhoz. Nékem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Első leveléből olvassuk egy igét a harmadik részből. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, kedves szülők, keresztszülők, kedves gyülekezet, egy eléggé ismert, sokat idézett anekdóta Michelangelo életéből az, amikor meglátott egy félbe hagyott, elrontott márványtömböt, és nézte, és ez csak fölkiáltott, hogy angyal van a kőbe, ugye ez egy nagyon ismert mondás, és aztán hát persze egy zseniális faragónak és zseniális szemű embernek kellett lenni, aki azt az egyébként semmilyen angyalkára nem emlékeztető kőben meglátta, hogy ez ott van benne, már csak le kell szedni a fölösleget. Ugye a hasonlatunk adott, amikor kisgyermek jön a világra, akkor ez természetes, hogy az angyalka. Nem is kell ezt nagyon magyarázni, egy kicsi angyal. És hát ez nem baj, hogy így látjuk, mert hát ez a kisgyermekkornak a visszahozhatatlan szépsége és öröme, kedvessége. Aztán két téves irány szokott mutatkozni, persze nem vagyok nevelési szakértő, de azért körülbelül ez a tapasztalat, amelyekben az egyik azt mondja, hogy hát akkor kezdjük el faragni azt a bizonyos kövecskét, hogy a benne lévő angyalkát megtartjuk, vagy még inkább kihozzuk, és aztán minden pici részletbe megy a kalapálás, vésés, és nincs megállás benne. Amiben van igazság, természetesen egy csomó mindenre meg kell tanítani a gyereket, szoktatni kell, és hát el kell jutnia azokra a viselkedési normákra, amik nélkül nagyon nyomorúságos lenne az élet, nem tudna illeszkedni. És hát van egy zseniális mintánk, ugye, ez a minta, hogyha megnézzük, amire szeretnénk faragni ezt a angyalkát, amely egyre inkább az idővel úgy tűnik, úgy, hogy tömbösödik vissza, hogy még többet kell faragni, még többet, mert hiába faragunk, mindig valahogyan tömbszerű lesz ez a, nem akar alakulni. Hát a mi mintánk az nem más, hogyha őszinték vagyunk, mint önmagunk jobbított kiadása. Ugye ez a klasszikus, hogy nekem nem sikerült, vagy én nem lettem olyan, de majd ő benne, majd megmutatom, hogy nálam sokkal jobb lesz. A másik irány az inkább nem is a faragás, hanem a kertész. De milyen kertész? Locsoljuk, csak hagy nőjön. Ugye, és akkor szépen burjánzik, növekszik, nem kapálunk, nem korlátozunk, nem fegyelmezünk, nem metszünk, hagy menjen. Hát ez manapság talán nagyobb divat, mint a másik. Hát most nem akarnám azt mondani, hogy az igazság a kettő között van, mert azt hiszem, hogy elég szakszerűtlen. Inkább azt mondom, hogy érdemes családban, közösségben gondolkodni, amikor a gyermek neveléséről, jövőjéről van szó. Érdemes azon gondolkodni, hogy magam is, vagy magunk is úton vagyunk, és még mindig újra és újra szükségem van arra, hogy változzak, alakuljak. Még nagyon a koromban, és hát még szülőkoromban. Tehát így tekintek a nevelendő gyermekre is, hogy sok minden szabad benne látni, csak azt ne gondoljam, hogy én fogom kivésni belőle a legjobbat, a perfekt művet. Nyilván vannak szülői kötelességeim, amelyekre szükség van. Azt akarom, hogy a gyerek valóban be tudjon illeszkedni, tudjon tolerálni, szavatartó legyen, megbízható legyen, stb. De hát ezt nem annyira a szavaink végzik el inkább, mint az a minta, amit mi magunk képviselünk. És aztán majd eljön az az idő, amikor ezt a példát fogja követni. Az ő személyisége, lelkülete, karakteres vonásai alig ha vannak a kezünkbe, viszont tudunk valamit. Azt, hogy kicsoda ő. Így azt mondja az írás, hogy Isten gyermeke. Ez pedig azt jelenti az ige szerint, hogy az Isten látja az ő igazi arcát. Valóban, precízen, tisztán, világosan. És ez valóban tökéletes cél, őhozzá hasonlóvá lenni. És ezt tudjuk, hogy ez leginkább Jézus arcán látható, szemlélhető. Mit jelent az, hogy olyanná lenni, mint az Isten arca? Hát Jézus arcán tudjuk szemlélni, ő a minta is, egyben a mester is. Ugye keresztényül gondolkodva a legnagyobb reménybeli cél az, hogy erre a mintára alakuljon a lassan, szépen az ő tudatos döntéseinek a sorában. Hát mit tud ez a szülő hozzátenni? Azt, amit most még meg is fogadnak Isten és ember előtt, leginkább azt, hogy tudják, hogy nincs a kezükben semmi, és éppen ezért, mivel üresek a kezeink nevelésügyben, egy dologra alkalmas, amit sosem szabad elfelejteni, hogy össze lehet kulcsolni. Ha valahol valami szükség van, akkor a nevelésben van szükség az imádságra, az Isten elévitelre. Gyereknevelés alig, hanem megtanít bennünket erre, hogy Istennel évigyük, hogy imádkozunk, és reménykedjünk az Isten kegyelmében, abban a csodálatos célban, amiről ő nem mondott le. Az öt gyermek esetében sem, és egyikünk esetében sem. Ez a mi nagy reménységünk a jövendőkre nézve. Hogy ez így lehessen, most hallgassuk meg a szülők-keresztszülők fogadalomtételét. Kérném szépen, hogy álljunk fel, a szülőket, keresztülőket tisztelte kérem, hogy tessenek ide az úrasztal elé jönni. Megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek keresztség sákramentuma által a Szent Háromság Isten szövetségébe és református keresztény anyaszent egyházunkba befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről Isten és ember előtt a konfirmációban. Feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságban, mennyei édesatyánk, elédbe visszük ennek a kicsi gyermeknek az életét, sorsát, jövendőjét, te nagy ígéretedet, amelyet most érvényesítesz, amikor elpecsételed magadnak. Hadd könyörögjünk az ő egészségéért, hadd könyörögjünk a családért, amelyik hordozza, amelyik neveli, amelyik szereti, körülveszi, és hadd könyörögjünk azért, hogy te kegyelmed, megváltó irgalmat kísérje őt. Most pedig kérünk téged arra, hogy fogadd el és válaszd ki magadnak ígéreted szerint, amelyet te most meg is erősítesz. Amen. Most pedig is akarjátok. Angéla Dóra nevében szeretelek az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt élőhitű tagja, s egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. Kérem szépen, hogy fontos a gyülekezet felé. Gyülekezet áldásaként énekeljük a 131. zsoltárunkat. Köszönöm szépen. Foglaljuk el a helyünket. Fogottan lehet menni helyre. A 236. dicsérettel folytatjuk Isten tiszteletünket. Kérem szépen, hogy az első, második és hetedik verset énekeljük. Mindenek meghallják és jól megtanulják. 1, 2, 7. Mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, János evangélium a 9. részének első 12 versében.
Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vakembert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette: Én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle: Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt: Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem: Menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle: Hol van ő? Nem tudom, felelte.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, ezen az elmúlt héten sokszor feltételtett a kérdés, ami gyülekezetünkben látsz-e. És most a választ kéred tőlünk, őszinte, tiszta választ, és elmondjuk néked azt, hogy sok mindent tisztában látunk. És hadd kérjünk arra, hogy azok, akik nem látnak igazán, akik keresnek, tapogatóznak, talán kétségbe esve, talán már lemondóan, azoknak te nyisd meg a belső látásukat, szemüket. Te légy az, aki a mi lelkünket, szívünket is meggyógyítod erre. Köszönjük, hogy a te igéd az szüntelenül munkálkodik bennünk és közöttünk. Köszönjük, hogy ma is megtapasztaljuk ezt gazdagon. Kérjük a te szent lelkedet, és kérjük ehhez a mi belső csendességünket, megüresítjük a szívünket, nyitottá tegyük, és várjuk azt, hogy beköltözz, hogy vendégségbe gyere, és menj, maradj velünk, hogy megelégíts bennünket, te szent lelkeddel, kegyelmeddel, igéddel, szereteteddel, fogadj be bennünket, és vígy körül bennünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Gyertek, gyertek, gyertek. Ide is, gyere, ide, 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 ide. Lássalak benneteket, így mindenkit. Jó van, és egy rendes, hangos köszönést kérek szépen. Áldás, békesség. No, hát rövid leszek. Elmondanám azt, hogy a lelkész, aki ma prédikál, a mögöttetek, nézzétek meg. Ugye, ott van, ő az. De kimentek, nem halljátok. Hát ő erdélyi. Erdély szülötte, aztán Felvidéken él, ott lelkész, és ma itt prédikál. Ja, közelebb megyek, mert mondják gondok, hogy nem halljátok. Hallották a testvérek? Jó. Na, és akkor most megkérdezem, hogy vajon értik-e őt Erdélybe. Hát amikor beszél, prédikál. Hát milyen nyelven beszél? Na? Hát nem lehet, hanem biztos. Aztán Felvidéken, a Garamparton milyen nyelven prédikál? Hát én szerintem ott is magyarul. És itt most milyen nyelven fog prédikálni? Hát még jó. Na most akkor meg szeretném kérdezni, hogy ez hogy van? Erdélyben is magyarul prédikálnak, Felvidéken is, meg itt is. Hát mi az, ami mind a három helyen ugyanaz? Nehéz kérdések, de ugye határok vannak ott, igaz? Az egyik Romániában van, a másik Szlovákiában van. Mi az, ami mindegyik helyen ugyanaz? Hát a nyelv. A nyelv az nem ismer határokat, igaz? Aztán még egy kérdésem, mi az, ami mind nem ismer határokat? Hát milyen vallásról van, nagy tisztelt úr? Feltehetően szerintetek. Katolikus? Luteránus? Most már mi marad? Református, így van. Felvidéken is református, meg Erdélyben is, meg itt is. Mi az, ami nem ismer határokat? Úgy hívjuk, hogy az egyház nem ismer határokat, igaz? Mert az egyház az az egész világon ugyanaz, mindenhol. Akár vannak határok, akár nincsenek. Ezt jól megjegyeztük magunknak. És ki az egyház ura? Püspök. Hát Isten, ez az. Úgy mondjuk, hogy Jézus Krisztus az egyház ura. Jó? És ő milyen nyelven beszél szerinted? Mindenféle nyelven beszél. Összes nyelven tud. Azért ő az egyház ura, igaz? Na, köszönöm szépen, szervusztok, áldás, békesség. Az ige hirdetésre készülve a 174. dicséretünket énekeljük. Atya, Fiú, Szent Lélek. Thank you.
Isten igéjét olvasom, testvérek, a János írása szerint való Szent Evangélium 9. fejezetéből a 3. vers szerint, hogy miképpen van megírva Isten igéje, a János írása szerint való Szent Evangélium 9. fejezetének 3. versében, kellő alázatossággal hallgassuk meg. Felelt Jézus: sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókkal legyenek benne Isten dolgai. Eddig Isten írott igéje. A középpontban úgy néz ki, hogy egy vak, egy fogyatékkal élő ember áll, és akkor, amikor halljuk ezt, hogy fogyatékkal élő ember, akkor ott van a vak, ott van Jézus és a hallgatósága, a farizeusok, a bámészkodók, a szájtátiak, és egy fogyatékos. Mi ez a fogyatékkal élő emberi helyzet? A bibliás hitvallásunk azt mondja, hogy akkor, amikor Jézus Krisztus testé lett, akkor mindenben hasonlatos lett az emberhez, kivéve a bűnt. Tehát akkor, akik ott vannak, Jézus kivéve, mindegyiknek van valami gondja, baja. Hogy ez mi? Most mindenki gondoljon arra, amikor álmodozik, hogy ha még szebb lennék, ha még jobb lennék, az nincs meg. Annak a nélkülözésével élő emberek vagyunk. Fogyaték az, hogy az egyik túl nagy, a másik túl kicsi, fogyaték az, hogy az egyik túl sokat gondol magának, azt hiszi, hogy ő a legokosabb, a másik nincs megelégedve az ő értelmi képességeivel. Nagyon viszonylagos az, hogy mit jelent fogyaték. Az, amit én úgy érzek, hogy jobb kéne legyen, tökéletesebb kéne legyen, amivel hiába találtatok. Ezek a farizeusok azt hitték, hogy nekik minden megadatott lelkiekben is, és szellemiekben is. Sőt, elül akarják licitálni ez a szakállas, egy fiatal sieder ember itt ossza az eszet nekik. Hát próbáljuk kicsit meg, hogy is van ez, mikortól, már maga kérdés nagyon álságos, mikortól vak, a hibás ezért a vakságért a szülőkbe, de vakon született, ajajaj, nagyon egyszerűen át lehet tekinteni ezt a rossz indulatot, és azt, hogy mennyire fogyatékos az ő eszmefuttatásuk. És mégis szembesülnie kell az embernek azzal a fogyatékkal, ami az egyik legszörnyűbb, a vaksággal. Amikor az ember nem tudja a környező világot befogni, elfogadni, látni, hallatlan kiszolgáltatottságot jelent annak az embernek a számára, aki bármilyen oknál fogva ebbe a helyzetbe kerül. Van ennél nagyobb tehertétel? Lehet egy emberi életben ennél nagyobb tehertétel, hogy valaki nem lát? Igen. Mint minden fogyaték, nem csak a vakság, ha meg is vetik ezért őt. Nem elég a maga nyomorúsága, hanem még hangosan kezdenek beszélni arról, hogy micsoda, honnan jött, mire fel van, ki a hibás. A mai világban is a legfennebb részvétet érzünk. Legfennebb sajnáljuk, akkor meg is vetették. És nem volt valami szociális intézmény, hogy el lehet helyezni ezeket az embereket, és ennél még súlyosabb, Isten ítéletének tekintették a kirívó fogyatékkal élő embereket. Akkor nem ismerték, hogy a szenvedés Isten pedagógiája is lehet. Mit tesz a törvényt tisztelő ember, és az, hogy ennek az igazi mélységét megértsük, ma nem beszél nyíltan az ember róla, de benne van a közhangulatban. Elítéli a korlátozottat, és akkor most a farizeusi irodalomból csupán két idézetet, szó szerint idézem, hogy értsük azt, hogy mit jelentett ilyen állapotban élni. Áldott, aki igazán ítél. Uram, köszönöm, hogy becsületesen megbüntetted. Na ez volt az a hangulat. Miben felteszik a kérdést, hogy ki a hibás? Az ítélet már ott van, már elhangzott. Nem úgy fogalmaznak, mint a mai ember, hogy hülye, bolond, botor, szerencsétlen, semmire kellő. Megtanult az ember még durvítani a maga szótárával is, még jobban fájdalmat okozni a saját nyomorúságával is alig kibékülni tudó ember számára. Nem, az életet mikor értékeli, nem csak a kereszténység vagy a zsidóság van így ezzel, hinduizmus, buddhizmus, mindegyik törekszik arra, hogy az élet egész voltát, szépségét és sértetlenségét helyezze a középpontba. És akkor Jézus jön, és azt mondja, hogy ezt a fajta gondolkodást, ha nem is tudjátok, de legalább próbáljátok meg törölni. Én nem azért jöttem első fokon, hogy levegyem az ember nyomorúságát az ő válláról. A vétek és a szenvedés közötti kapcsolatnak az átminősítése a cél. Mindenki arra kíváncsi, hogy miért szenved ez az ember jobban, mint a másik. Jézus pedig azt mondja, hogy menj oda, öleld meg a másikat, ne félj tőle. És ne azt kérdezd meg, hogy miért ilyen. Ha van kérdésed, akkor legfennebb azt, hogy mi célból ilyen. Azért ilyen, hogy én itt lehessek. Azért ilyen, hogy én mellé állhassak, és te ne gyűlöld, és ne kérdéseket tegyél fel, és ne elmarasztald. Belép Jézus az emberi életbe, és bármilyen fogyaték legyen, odaáll Jézus melléje, és azt mondja, hogy az embert nézd. Amíg nappal van. Amíg a látásnak az ideje van. A csoda nem az, hogy Jézus jelt ad, és nagyon-nagyon fontos aláhúzni, jelt miatt gyógyítja meg. Nem azért jött, hogy most itt a világnak ilyetén elvárását megoldja, hanem arra hívja fel a figyelmet a csoda, ő maga Jézus. A csoda az, ha az ő hatalma által tudok én másként tekinteni erre a világra, aminek részese vagyok én, önmagamra is másként tekintek, és a nyomorúságát cipelő emberre is másképp tudok tekinteni. És akkor jön egy olyan szó, ami úgy el van csépelve, hogy az valami hallatlan, hogy szeretet, akkor amikor a Szentírás arról beszél, hogy azért most marad a hit, remény, szeretet, akkor ez a szeretet az örökké valóság szemszögéből nézve azt jelenti, hogy Isten azért hirdette ki a feltámadást, biztosítson arról minket, hogy minket tovább akar szeretni. Akkor is, amikor ebből a világból elszakadunk, és ezért kell lennie örök életnek. Minden szenvedő ember ott van Istennek az irgalma alatt. Hogy ez a szenvedés a maga kirívó helyzetében gyermekkortól van, vagy az aggasztján haláltusájában. mindenkinek jusson eszébe. Akkor, amikor álmodni akar és tud és mer, hogy az arról szól, aki nem vagyok én, ami hiányzik belőlem, ami szeretnék lenni. És akkor én nem hálát adok. Uram, köszönöm, hogy becsületesen megbüntetted. Nem köszönöm, Uram, hogy te én érettem szenvedtél, hogy én a szenvedőt ne vedhessem meg soha. Amen. Válaszoljunk testvérek Isten hirdetett igéjére, a konfirmáció alkalmára készülve, a 370-es éneknek az első versét énekeljük. Jővel Szent Lélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen.
Kedves testvérek, és egy feladatom van még, aztán átadom a szót, hogy hát bemutassam azt, aki most konfirmálni fog, Balla László Péter. Csak annyit mondok rá, többit a nagy tisztelt úr el fogja mondani, hogy ismerem őt, aki a STK-ba megy és a ruhatárt használja, az találkozik ott vele, ott dolgozik, ismeri a igyekezetét, kedves mosolyát, és most nagy szeretettel köszöntjük, hogy itt van, a többit pedig majd a nagy tisztelettől elmondja, ő vele úgy van kapcsolatban, hogy ő ezen a területen dolgozik, és így reá bízatott ez a konfirmáció, és most ennek a végső kifejlése.
Szeretett testvérek, kedves László Péter, nyugodtan végig ülve lehet maradni a felolvasott ige szakasz, amelyet a szószékről Isten szent lelkének segítségével magyaráztunk, akkor le lehet fordítani, egészen személyessé lehet tenni. Ott, ahol egy ember meg kell, hogy tapasztalja a másik figyelmetlenségének egész életre kiható következményét, ahol egy óvatlan pillanat, egy felelőtlen mozdulat, juttat egy ember oda, hogy megkérdezze, hogy van-e értelme az életnek. És Péter, gondolom, hogy a sok sírás az megtörtént az életben, inkább az örömnek ünnepe kéne, hogy legyen az, amelyen bizonyságát adjuk annak, hogy Isten csodálatos módon a szeretetét sokszor úgy bizonyítja meg, amit nehéz megérteni, hiszen ha arról beszéltünk a KT tanulmányozása alkalmával, hogy mi életünkben és halálunkban a vigasztalásunk az, hogy istenei vagyunk, akkor tudhatjuk, hogy Balla László Péter istené. Méghozzá olyan módon, hogy olyan gondos szíveket ad köréje és melléje, hogy azt a szeretetet, amelyet igénye, azt csodálatos módon tudják megadni azok, akik ugyanolyan hatalmas szeretettel, türelemmel és békességgel kell, hogy viseljék az életnek a sokszori kérdő vagy felkiáltó jelét. És hogyha a keresztény anyaszent egyháznak a királyi trónusán ülő urára mer nézni az ember, akkor tudhatja azt is, hogy az egyik apostol akkor, amikor pontosan ugyanolyan lelki gondokkal küzdött Péter, mint amilyennel te küzdködsz, az egyik legnagyobb apostolunk, pontosan, hogyha így akarunk fogalmazni, ugyanaz a diagnózisa volt, és azt kérte Istentől, hogy vegye el tőle. Isten azt mondta, hogy nem veszi el tőle, hanem kellő erőt ad arra nézve, hogy el tudja hordozni azért, hogy az ő ereje az erőtlenségen keresztül mutatkozzon meg, akkor Péter a legnagyobb erő a hit részéről az, hogy fel tudom mutatni, hogy én, akit mások gyengének kicsinnek, sok fogyatékkal élőnek, élőként tekintenek rám. Ebben is Isten hatalma mutatkozik meg, amikor fel tudom mutatni azt, hogy én teljes értékű életet kívánok élni. Ezért beszélgessünk el csak néhány szóban a Kátéról. Mit mondtunk, hogy a keresztény embernek és személyesen Péternek mi a boldogsága életében és halálában, hogy kié vagyunk mi? Istenéi vagyunk. És Isten akkor, amikor megteremtette az ember, akkor a fő irányvonal, hogy kit kell nekünk szeretni, kit kell szeressünk. Igen, a második kérdést akarja Péter mondani, mondja én felőlem, mindenképpen a második kérdése az úgy hangzott volna, ugye, amit ki akar mondani, hogy hány dolgot kell tudnod, hogy ezzel a vigasztalással boldogul élhess és halhass, hármat, igen, és honnan ismerjük meg a nyomorúságot? Mondtuk, hogy tükörben, úgy nézünk, mint a tükörbe a törvényből. És mit követel ez a törvény Isten tőlünk? Szeressük az embereket, és kit kell szeretnünk? Isten, pontosan. És megtarthatjuk ezt az elvárást Istentől? Nem. És akkor ő a hibás, hogy ilyen teremtett? Nem. Hanem honnan van az emberi nyomorúság? Ez már nevesítve van rendesen. Kitől van a bűn? Ádám. És Évától. Ki az, aki nekünk a megváltunk, közben járunk, szabadítunk. Jézus Krisztus, benne bízunk, ezt honnan tudjuk? A Bibliából. A Bibliában Isten úgy jelentette ki magát, hogy Atya és Szentlélek. És akkor, amikor sákramentumokról beszélünk, ezt tudom, olyan nehéz szó, nem is kérdem, mert mindig megkínlódtunk, tehát sákramentum. Hány sákramentum van? Az egyik az az, amiben Péter már részesült, Debrecenben. Keresztség, és akkor most Isten segedelmével megkapja a felhatalmazást a második sákramentumra is, ami az Úrvacsora. Még azt mondja nekem Péter meg a gyülekezet színe előtt, hogy nagyon komoly hittel, jó cselekedetekből vagy hitáltal igazolunk meg? Csak is hitáltal igazulhatunk meg. Most pedig, ami Urunknak színe előtt, és a fennálló gyülekezet színe előtt, felteszem a kérdést, akarsz-e a református anyaszentegyház teljes jogú tagjává lenni? Hiszed-e és vallod-e, hogy Jézus Krisztus evangéliuma Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó Isten és emberek között, és egyedül az ő belévetett hitáltal igazolunk meg, ingyen, Isten kegyelméből. Hiszed-e, vallod-e? Ígéred-e, fogadod-e, hogy a Jézus Krisztusnak igaz követője, református anyaszentegyházunknak holtig hűséges, engedelmes, áldozatra kész híve leszel? Ígéred-e, fogadod-e? Én pedig, mint a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak és a református anyaszent egyházunknak hivatalos szolgája, kijelentem, hogy mostantól fogva felnőtt hitű keresztjén református ember vagy, ennek az anyaszent egyháznak és közelebbről ennek a gyülekezetnek, református gyülekezetnek a tagjává lettél, és felhatalmazlak arra, hogy az anyaszentegyházunk második sakramentumában is részt vehess az Úrszent vacsoráján.
Nagy kegyelmű Szent Istennek cselekedje meg, hogy sem hallás, sem élet, sem anyagú, sem fejedelmessége, sem jelenvaló, sem elkövetkezendő el ne szakasztanak attól a szerelemtől, mely vagyunk a mi Úrunk Jézus.
Köszönjük, mennyei atyánk, hogy örömöt adhatsz a könnyek között. Könyörgünk szent orcád előtt, kegyelmi ajándékaidnak gazdagságával ajándékozd meg a mi testvérünket. Adjad, hogy ajándék legyen ennek a gyülekezetnek számára, és cselekedd meg, hogy ez a gyülekezeti közösség lehessen ajándék az ő számára, s mindig a te háromszor szent neved dicsőítessék. Köszönjük, hogy bizalommal, gyermekivel fordulhatunk hozzád, tudván azt, hogy el nem utasítasz, amíg a Krisztus Jézusban teremtő, megváltó és megszentelő Istenként hívunk meg életünkbe. Amen.
Köszöntés következne. 274-es énekünk. Egy pillanat. És annak a negyedik verse lesz az.
Zeng hát az Úr.
Zeng hát az Úrnak járd az utat. Kérem szépen akkor a gondok urat, hogy köszöntse gyülekezetünk útját, és majd az oklevelet és a presbiterek által aláírt Bibliát is át fogja adni.
Kedves Péter, kedves család! A mai Bibliaolvasó kalauz egy igéjével szeretnélek köszönteni. Márk evangéliuma 5. rész 34. versébe olvashatjuk. Ő pedig ezt mondta neki: Leányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Jézus ezt a vérfolyásos asszonynak mondja. Látszik, hogy nem tudjuk, hogy utána mi történt vele. De azt biztosan tudhatjuk, hogy egy lelki megújulás történt ezzel az asszonnyal, és én abban is biztos vagyok, hogy egy lelki megújulás történt nem csak a te életedbe, de az egész családod életébe. És ezért, amellett, hogy téged szeretettel fogadunk a gyülekezetbe, szeretném az egész családot is köszönteni, és az egész családnak a kitartásáért hálát adni, hiszen az egész biztos, hogy a család támogatása nélkül nem lehetnél most itt. És ugyanígy a nagytiszteletű úr munkájáért is szeretnék köszönetet mondani. És hát azt remélem, hogy ha a testi egészség emberileg nézve nem is valószínű, de a lelki egészség az mindenképpen együtt lehet, és ebben számíthat a család is, és te személy szerint is a gyülekezet támogatására. Erre hívlak és várlak, hogy mindannyian vegyenek részt ebben a közösségben, ahol mindannyian sokféle bajjal, egészséggel küszködünk. Nyilván mindenkinek a sajátja a legnagyobb, de ha azt nézzük, hogy hogy tudunk egymásnak segíteni, akkor talán észrevesszük, hogy vannak olyan helyzetek, amikor másnak nagyobb a gondja, és ha együtt hordjuk a gondokat, akkor mindenkinek könnyebb lesz. Kívánom, hogy ebben jelentsen segítséget ez a közösség, a mai konfirmáció és a Szentírásnak a naponténti használata, olvasása.
Most pedig a utolsó része következik az Isten tiszteletünknek, a cserkészek fogadalom tétele. Most is vannak újak, hála Istennek, úgyhogy akkor át is adnám a szót.
Nagyon nagy szeretettel köszöntjük idén is a gyülekezetet, és nagyon örömömre szolgál, hogy egy év eltelt évvel ismét itt állhatunk a gyülekezet és az Úr színe előtt a cserkész csapattal. Hál' Istennek idén is annak a nagy örömnek tehetünk eleget, hogy újoncaink vannak, és idén cserkészeké vált, vagy cserkészeké most váló jelöltjeink vannak itt a csapat életében, akit itt ezúttal most a gyülekezet színe előtt szeretnénk cserkészé fogadni, és a cserkész csapat tagjai közé is fogadni. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm ismét körünkben most már visszatérő vendégként és barátként Virág András cserkész tisztet is, aki a mai napon segítségünkre lesz a cserkész fogadalom tétel menetében. Jó munkát!
Jó munkát!
Jelentem, hogy a 241-es számú Betlen Gábor cserkész csapat 16 cserkésszel és 4 cserkészjelölttel fogadalomtételre felsorakozott. Kérek engedélyt a fogadalom letételére.
Engedélyt megadom.
Énekeljük el közösen a cserkészindulót. Csapat, figyelj! Tisztelet!
Cserkészen a feljel a harcson a zeng, álljunk csatasorba vidáman, ránk vár a világ ez a harc, amilyen katonái vagyunk valahányan, jó fej velünk itt mostanunk, égő szemünk sidámban, amelyre nézünk megterem, a győzelem,
cserkészet az egy nagy játék, és mint minden igazi játéknak vannak jól kidolgozott játékszabályai, mely mindannyiunkra vonatkozik, bármi is vagyunk, bármit is csinálunk. Ahhoz, hogy ezt a játékot jól tudjuk játszani, ahhoz ezeket a szabályokat be is kell tartanunk. Mielőtt az új játékos társakat befogadjuk ide a csapatba, hallgassuk meg a 10 cserkész törvényt.
A cserkész egyenes lelkű és feltétlenül igazatlan.
A cserkész hívőn teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik.
A cserkész, ahol tud, segít.
A cserkész minden cserkész testvérének tekint.
A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kímélő a növényeket.
A cserkész feljebb valójának jól érdekel és készségesen engedelmeskedik.
A cserkész vidám és meggondolt.
A cserkész takarékos.
A cserkész testben és lélekben tiszta.
Péter bácsi a Isten tisztelet elején említette az angyalt, azt, amelyik a kőbe van elrejtve. Mindannyiunkban benne van ez az angyal, újonc idő, amely legalább ugye 6 hónapot ölel föl, arra való, hogy ezt az angyalt a vezetőitek megtalálják bennetek, és ti magatok is megtaláljátok saját magatokban. Ebben segítenek bennünket ezek a cserkész törvények, amelyek nem tiltanak, hanem azt mondják meg, hogy hogyan érdemes csinálni, hogyan érdemes játszani ezt a játékot. Megkérem azokat a cserkészeket, cserkész jelölteket, akik most tesznek fogadalmat, hogy egy lépést lépjenek előre. Szeretnétek ezek szerint a szabályok szerint játszani? Betartjátok-e a cserkészkörnét? Szeretném hallani, hogy szeretnétek betartani, hogy nem. Én mikor elvédjen?
Igen.
Urat?
Igen.
Neveteket majd hangosabban mondjátok. Fogadalom kétel következik.
Csapat, figyel! Tisztelek!
Mondjátok utána a szöveget. Én. Király András.
Kármilyen.
Lázár
Kincső Boglárka. Balázs Jelata.
Nyugodjatok.
Nyugodjatok. Fogadom.
Fogadom.
Hogy híven teljesítem kötelességeimet.
Hogy híven teljesítem kötelességeimet.
Melyekkel Istennek.
Melyekkel Istennek.
Hazámnak.
Hazámnak.
És embertársaimnak tartozom.
És embertársaimnak tartozom.
Minden lehetőt megteszek.
Minden lehetőt megteszek.
Hogy másokon segítsek.
Hogy másokon segítsek.
Ismerem a cserkész törvényt.
Ismerem a cserkész törvényt.
És azt mindenkor megtartom.
És azt mindenkor megtartom.
Csapat, figyelsz! Pihenj! Megkérném a újonc, most már cserkészetnek az ősvezető infot, mint ahogy a többieken is látható, a zöld nyakkendőt kössétek fel a cserkészet nyakába.
megkérlek titeket, így őtöket, most tettek először fogadalmat, hogy gyertek ide az Úr asztal elé, ezt sorakozzatok föl. És mondtam, hogy az a csapatban lenni szokott, és most is ezt a hagyományt tartjuk. Megkérem a csapat többi tagját, hogy gyertek utána a sorba, és a köszöntsük együtt a négy cserkész csapattagokat. Jó munkát, cserkésztes kérdezmény fogadja. Jó munkát, cserkésztes kérdezmény fogadja. Jó munkát, cserkésztes kérdezmény fogadja. Thank you.
helyünkön maradva csendesedünk el, és majd a mi atyánkra álljunk fel. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk néked mai délelőttért, az áldásokért, a gyermekekért, a kicsinyekért, a nagyokért, felnőttekért. Hálát adunk azért, hogy végig tekinthetünk a te népeden, és vannak reménységeink. És könyörgünk, hogy ezekben a reménységekben erősíts bennünket meg, nem csak a saját lelkünkben, hanem ezekben a fiatalokban, gyermekekben és felnőttekben, abban, hogy te követőidként élnek ebben a világban, hogy példát tudnak mutatni, látják a feladatokat, látják a küldetést. Kérünk tégedet, hogy légy velünk a következő napokban és hetekben. Könyörgünk a gyermekekért, az iskolásokért, a lassan közelgő évzárásért, azért, hogy tudjanak jól dolgozni az utolsó hetekben is. Könyörgünk a mi betegeinkért, gyógyíts meg őket, gyászolókért, hogy vigasztald meg őket. Légy velünk mindnyájunkkal, hallgass meg a mi kérésünket. Könyörgünk a testvéregyházakért, gyülekezetekért, akár hol is vannak a világ bármely részén. Köszönjük, hogy sokan vannak, akik dicsőítenek téged, közös nyelven és a saját anyanyelvükön is ugyanazt az Urat, ugyanazért a kegyelemért. Áldj meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Most pedig együtt mondjuk el fennállva az utolsó tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Szeretném először is hirdetni azt, hogy az istentisztelet után a gyülekezet teremben egy kis szerezett vendégség van, ahol beszélgethetünk, még találkozhatunk, és úgy gondoljuk, hogy amikor kivonulunk az istentiszteletről, akkor ide lehet majd jönni, aki úgy érzi, hogy köszönteni egy kézfogással Pétert, és ide jöjjön, és itt köszöntse, azon kívül, hogy itt vannak a klubtársai, akik szeretnék őt köszönteni. Hirdetem azt, hogy kedden este 6-kor a budapoki esték keretében a családváltozása lesz, egy családváltozás című előadás, majd Gonok úr erről még részletesebben beszél. A alkalmakat megtartjuk, a szerda csütörtöki konfirmációkat is, és péntek szombaton pedig a szeretet híd van, ugye ma már tudjuk, hogy ez mit jelent az önkéntes munkának a napjai ezek, amelyikben a mi óvodánk is kiveszi most már a részét, de a gyülekezeti tagokat is biztatjuk, hogy szombaton egy kis közös munkával, például személyszedéssel ünnepelnénk ezt a nagy lehetőséget. Vasárnap 10 órakor istentiszteleten a Halacska kibocsátó istentisztelet van, kimegy két csoport, hát kvázi elballagnak, ugye, mindegy 60 gyermek, nem kevés, akik 3 vagy 4 év után elmennek az óvodából. Mai napon megkereszteltük Molnár Angéla Dórát, Bajor Kornélia és Molnár Attila gyermekét. Isten áldja meg a családot, kicsinyeket, az ő életüket. Hirdettem azt, hogy mai napon felnőtt konfirmációban részesült Balla László Péter testvérünk. Isten hozta a gyülekezetbe még egyszer, és áldja is meg őt. Hirdettem azt, hogy tegnap tartották készfogójuk a Csimon Kata és Baranyi Zsolt. Isten áldását kérjük az ő házasságukra, és köszönjük a cselkész vezetőknek a munkáját, és a nyári szezonra pedig jó munkát kívánunk. És akkor átadnám a szót Gonok úrnak.
Kedves testvérek, a héten Lovas András katagréti lelkész tartott evangelizációt. Úgy gondolom, hogy akik itt voltunk, azok hálásak vagyunk érte, akik nem voltak, azok sajnálhatják. Tegnap volt a hittanos családi nap. Köszönjük a itt közreműködő szervezők és segítőknek a munkáját, és egy idei extra jó hír, hogy a gyerekek mellett a szülők is bekapcsolódtak a hittanos versengésbe, és az még jobb hír, hogy nem vallottak szégyent a versenybe. Tehát most, május 17-én kedden a Budafoki Esték sorozat keretében Spéder Zsolt családszociológus, a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet igazgatója tart majd bevezető előadást a család változása címmel, ami hát egy nagyon érdekes objektív adatokon alapuló előadás lesz, a házigazda Topolánszki Ákos, úgyhogy jöjjünk, nem csak az Ádám kör tagjait, hanem a hölgyeket is szeretettel várjuk. A szeretett hídra pedig Ábrahám Angélánál lehet jelentkezni. Hol vagy Angéla? Ugye a gyerekekkel van. Hát akkor oda lehet hozzá menni majd a szeretett vendégség során. Június 2-a és 6-a között látogatjuk meg mezőpaniti testvérgyülekezetünket, abból az alkalomból, hogy 20 éves a testvérgyülekezeti kapcsolat. Erre akkor még ma lehet jelentkezni. Nagyon sokan mondták, hogy majd még a héten így, meg úgy. Tegnap már fölhívott a gondnok úr, hogy mi van velünk, hogy már nem jövünk, meg nem mondunk semmit, úgyhogy most már tényleg mondani kell valami végső adatot, úgyhogy kérem szépen, hogy nálam akkor jelentkezzenek azok, akik szívesen eljönnének. A Balatonpenyvési hittanos táborra is kérjük, hogy jelentkezzenek a testvérek, különös tekintettel arra, hogy többen mondták, hogy anyagi támogatásra lenne szükségük, ezt is valahogyan kalkulálni kell, és az alapítvány kuratóriumának meg kell tudni hozni a döntést. Úgyhogy kérem a feleségemnél jelentkezzenek azok, akik még bizonytalankodnak, hogy ez is kialakuljon időben. A gyülekezeti honlapon a gyülekezeti nagytábornak az adatai ott vannak, oda is várjuk a jelentkezőket, mert ott is most már valamit mondani kell a kempingben. Illetve kint van a plakátja a Csillagpont református ifjúsági találkozónak, arra is lehet jelentkezni. Szintén kint van a plakátja annak, hogy az evangélikus templom kertjében avatják föl a Budapestről kitelepítettek emlékművét jövő szombaton 10 órakor, tehát aki nem jön a szeretett hídra, az mehet oda. Illetve a ottani műsor után, vagy alkalom után, megemlékezés után át lehet jönni ide is. Illetve hát az utolsó napjai vannak az adóbevallásnak, aki még nem adta föl, annak ajánljuk, hogy ne felejtse el, hogy az egyik 1%-ot a közegháznak adja, a másik felét pedig a gyülekezetünk támogatására a Budafoki Református Keresztény Alapítványnak. Itt különösen szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nagyon sokan vannak körülbelül az adózók fele, akik senkinek se ajánl föl semmit. Tehát ezt a passzív réteget is érdemes esetleg megkeresni, és nekik javasolni, hogy talán jobban el tudja költeni egy keresztény alapítvány a pénzt, mint a állami nagy kalap. Úgyhogy erre is gondoljanak a testvérek, és még egyszer hangsúlyoznám, hogy a szeretett vendégségre mindenkit várunk. Köszönöm szépen.
Keressük meg akkor a 195. dicséretünket befejezésül, és akkor amíg ezt megkeressük, hagy húzzam alá a keddi alkalmat, mert ez egy nagyon fontos a kedvest, a családváltozása, tartsuk ezt evidenciában, és ne feledkezzünk el róla. Tehát a 195. dicséretünk befejezésül. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás békesség.